Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosságpolitika Elemző Központ igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást!
A választás óta eltelt időben politika tudományi szempontból értékelhető, látható folyamat elindult?
Teljesen új folyamat nem indult el, viszont azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy folytatódott és megerősödött. Mondhatnám azt két trend, egy belpolitikai és egy külpolitikai. Belpolitikai értelemben azt hiszem a trend lényege az, ami már 2018 előtt megindult, hogy van egy darab nagy kormánypárt, amelyik úgy tűnik, hogy kimozdíthatatlan a hatalmából, és vele szemben pedig van sok szétaprózott ellenzéki párt. Tehát kialakul egy olyan pártrendszer, amire még a magyar politika történetben 90 óta korábban nem nagyon volt példa, külpolitikai értelemben pedig azt hiszem az az új trend, hogy a magyar kormány egyre inkább európai tényezőként próbál felbukkanni.
Maradjunk a belpolitikai trendnél. Azt mondta, hogy nagy kormánypárt, szétaprózódott ellenzék. Örökös kormánypárt, kormányképtelen ellenzék mintázat felállt mára, vagy nem állt fel?
Na most egy picikét hat mondjak, mielőtt erre a kérdésre válaszolok valamit, ami külpolitikai, de nagyon ide kapcsolódik. Ez pedig az, hogy a mi tudatunkban ugye az, hogy van egy nagy kormánypárt, egy örök kormánypárt és egy nagyon szétesett ellenzék, ez azért 90 után nagyon sokáig nem volt benne, mert el voltunk mi bizonyos értelemben kényeztetve, ugyanis a rendszerváltás és a demokratizálódás az egy olyan sajátos képletet hozott, hogy 4 évenként ezek a szereplők cserélték egymást.
Mindig elküldte a nép a kormányt.
Elküldte a nép a kormányt, és az ellenzék majdnem azt mondhatom, hogy különösebb teljesítmény nélkül, ez persze nyilván túlzás, mert volt abban teljesítmény, de magától értetődő volt az, hogy hatalomra kerül. Na most, hogyha megnézzük mondjuk a külföldi demokráciák történetét, akkor azt látjuk benne, hogy ilyen hosszú ideig kormányzó pártok fejlett nyugat-európai demokráciákban is vannak, amikor az ellenzék hosszú évekig vagy évtizedekig nem nagyon tud hatalomra kerülni. Németország. Helmut Kohl időszakában, Anglia Margaret Thatcher időszakában, Anglia Tony Blair és utódai
majdnem 20 évet ült ellenzékben.
Úgy is van, és mennyit szenvedett az angol munkáspárt, vagy a brit munkáspárt, amíg hatalmi helyzetbe tudta hozni magát. Nem is beszélek olyan, most nyugati vagy nem nyugati, ezt nehéz megmondani, országokról, mint Japán, vagy Mexikó, ahol meg hosszú évtizedeken, sőt évszázados távlatban az van, hogy mindig ugyanazok kormányoznak. Ezzel csak tehát azt akarom mondani, hogy Magyarországon nekünk ez egy nagyon szokatlan képlet, és ebből ugye mindenki arra következtet, hogy itten akkor diktatúra alakult ki, amin hát kezdhetünk vitatkozni, hogy most hogy definiáljuk ezt a mostani helyzetet. Csak annyit akarok tehát mondani, hogy a 90 utáni megszokott helyzethez képest valóban egy nagyon komoly törés és változás van.
De az örökös kormánypártra, erre a státuszra van esélye a Fidesznek most, hogy harmadjára is kétharmadra nyert?
Hát én azon a véleményem vagyok, ugye látom azt, hogy nagyon sok jobboldali érzelmű ember például most azt mondja, hogy 2030-ig lesz, ugye maga a miniszterelnök is tette erre célzást, és kormánypárti politikusok. A politikában azért én mindig vigyáznék ezekkel a kijelentésekkel, mert bármikor bármilyen fejlemény történhet a nemzetközi politikában. Most olvastam például egy baloldali külföldi tanácsadónak a véleményét, ami arról szólt, hogy ha Orbán bukik, akkor az egész politikai szcéna, amit az orbánizmus jelent, mondjuk európai szinten, Matteo Salvini-től, mindenestől együtt, akkor az megbukhat rövid távon belül.
Ekkora tényező lenne a magyar miniszterelnök Európában?
Hát ugye a első kérdése az volt, hogy volt-e változás itt az elmúlt hónapokban. Ez egy nagyon komoly változás, ami itt az elmúlt hónapokban bekövetkezett, hogy a magyar kormány egy ilyen belpolitikai erőtérből egy külpolitikai erőtérre lépett. Ezt olyan nagyon furcsán kommunikálja a kormány, mert azt nem meri mondani, vagy nem akarja mondani, hogy mi az európai politika alakítói is szeretnénk lenni, de mégiscsak látható módon Orbán Viktor egyébként lélektanilag ez érthető is. Hát, hogyha belpolitikában nincs több feladat, mert minden választást megnyerünk, akkor ez egy olyan dolog, hogy új célt keres egy politikus is magának. Szerintem mi is úgy vagyunk, hogyha a magánéletünkben mindent elértünk, akkor szeretnénk például a munkahelyet váltani, vagy hogyha úgy érezzük, hogy a munkahelyünkön nincs olyan kihívás, amit még meg kellene oldanunk. Tehát ez a része szerintem a politikusra is érvényes. Igen, Orbán Viktor pillanatnyilag egy európai szintű politikai tényező.
Az ellenzék milyen állapotban van? Azt szokás mondani, hogy ellenzéki időben lehet újat kitalálni, újjal kísérletezni, innoválni. Van 8 éve, volt 8 éve az ellenzéknek, hogy ezt megtegye, megtette?
Hát nézze, azt gondolom, hogy az ő szempontjukból szerintem ők mindent megpróbáltak, hogy úgy mondjam. Az eredményessége ennek a dolognak viszont nagyon csekély volt. Tehát az első kérdés ugye mindig az, hogy mit is jelent az, hogy innováció. Én az innovációt, megmondom őszintén, ugye politológusként úgy értelmezem, hogy helyzetértékelés kell. Ez az első lépés, hogy reális helyzetértékelése legyen az ellenzéknek. Ugye itt van egy problémája az ellenzéknek eleve, hogy nincs olyan, hogy ellenzék, mert sok ellenzéki párt van. Tehát közös innovációt nagyon nehéz mondjuk 6-8 ellenzéki pártnak együttesen felmutatni. Önmagában egy helyzetértelmezési probléma az, hogy kell-e ennyi ellenzéki párt. Ugye ezt a problémát ők zárójelbe tették, és a következőt mondták, külön-külön mindenki próbál valamit csinálni, fogást keresni, legtöbbször egymáson. Ugye a helyzetnek az a rendkívüli kihívása, és ez akadályozza meg mondjuk így azt a fajta innovációt, ami őket hatalomra segíteni, hogy először le kell küzdeniük a belső problémákat, hogy ki is az ellenzék vezető ereje, ha van ilyen. Ugye, mert hogyha egy ekkora kormánypárt van, tehát ugye Magyarországon bekövetkezett a pártrendszernek egy ilyen féloldalas koncentrációja. A kormány oldalon leszűkült a tér, ugye ne felejtsük el, hogy 90-től kezdődően általában 3 párti koalíciós kormányok voltak. Mára pedig azt látjuk, hogy lényegben egy párt, most mondhatjuk, hogy a KDNP is egy pár, de lássuk be, hogy inkább egy szatellit szervezet. Tehát történt egy kormányzati koncentráció, és egy ellenzéki dekoncentráció ilyen értelemben, tehát ott meg nagyon sok párt van. Aszimmetrikus lett a párthelyzet, a pártverseny, ebből következően az ellenzéki pártoknak, tehát az első innovációs kérdés az lenne, hogy értékeljék a helyzetet, hogy ebben a millióban, amikor ennyien vannak, egyáltalán van-e remény előrelépésre? Én pillanatnyilag úgy látom, hogy nem nagyon. Tehát az első feladat az, hogy valamiféle, hogy mondjam, belső hierarchiát kellene találniuk, ami pokoli nehéz lesz, mert ahány párt, annyi vezető személyiség, ki a fene akarná átadni a vezető szerepet mondjuk másnak. Nem beszélve arról, hogy ugye aki vezető karakter lenne, mondjuk Gyurcsány Ferenc, ő neki meg a társadalmi, közéleti, politikai megítélése borzasztóan alacsony van. Tehát ez is egy nagyon nagy gátja annak, hogy meg tudjanak újulni.
De van más útjuk, mint valamiféle koncentrálódás? Mert egyszer ezt az összefogás koncepciót Bajnai Gordonék is felvetették, de az megbukott.
De az nem olyan összefogás, hogy mondjam, koncepció volt. Az volt, hogy vagyunk 5-6-an, és akkor adjuk össze, ami van. Én nem erről beszélek, és szerintem ez a dolog megbukott, és ennek semmi értelme. Ami nem bukott meg, és aminek van értelme, az, hogy kitalálni egy nagy ellenzéki pártot, vagy mondjuk kettőt. Ugye, mert a Jobbiknak a beillesztése ugye az mindig egy problematikus dolog volt, ám bár hozzátehetjük, hogy a Jobbik szemmel láthatólag ez a mai Jobbik, most így, hogy a párt szakadás megtörtént, ez elég közel van a balliberális oldalnak a mondani valójához, tehát akár még az is beleférne, de minden esetre szervezetileg itt egy nagy pártnak a létrehozatala szerintem előbb-utóbb majd elkerülhetetlen lesz, mert ami vagy a másik dolog, hogy megvárják, amíg ezek a generációk, hogy úgy mondjam, politikai értelemben. Hát kimennek a forgalomból, és
10-20-30 évet várjanak erre?
Annak pedig ugye az a következmény, amiről már beszéltünk, hogy az aztán tényleg az örökös kormánypártiságot erősíti meg. Tehát nehéz helyzetben vannak, én elismerem. Ez az egyik része a helyzetértékelési problémának. A másik, hogy szerintem rossz irányba keresik a saját megújulásuk lehetőségét. Az elmúlt hónapokat nézem, egyre erősebb az az irány, amelyik az ellenzékiséget egy ilyen politikai és társadalmi ellenállásként képzeli el. Tehát ugyanis mi is az ő, hogy milyen elemzésük, hogy itt diktatúra van, autokrácia van, ha autokrácia van, akkor nem lehet normális módon az ellenzéki szerepet gyakorolni, mert az ellenzéki szerep demokratikus körülmények között létezik. Én szerintem nem jó helyzetértékelés, hogy társadalmi ellenállás felé visszük el a dolgot, mert a társadalmi ellenállásba ugyanis az ellenzéki pártok is kikerülhetnek a margóra. És ennek a jeleit is megfigyelhetjük egyébként az elmúlt hónapokban. A civil társadalom ugye egyre erősebben mutatkozik, és a civil társadalom bizonyos szegmensei az ellenzéki pártokat is ugyanúgy kritizálják, mint a kormánypártokat.
Ellenzékváltó hangulat.
Hát ellenzékváltó hangulat, majdnem azt mondanám, hogy sokkal erősebb, mint amilyen a kormányváltó hangulat. Mert ugye a hagyományos ellenzéki pártoknak, MSZP-stől, LMP-stől, DK-stől, stb. Az volt a koncepciók a választás előtt, hogy itt kormányváltó hangulat van. Ebből semmi nem igazolódott szemmel láthatólag, és odáig fajult a dolog, hogy őket is legszívesebben elküldené ez a bizonytalan kontúrú civil mozgalmi szféra, ami egyébként a választások után közvetlenül elég aktív volt az elmúlt hetekben, hónapokban. Nyilván a nyárnak is köszönhetően ez sokkal inkább visszaszorult. Tehát igazából egy kicsikét az a magyar történelemből megint csak ismert képlet állt elő, hogy van egy legyőzhetetlen kormánypárt, és vele szemben az ellenzék annyira tehetetlen, hogy nem hagyományos ellenzéki szerepet akar játszani, hanem azt mondja, hogy itt már csak az segíthet, hogyha egy óriási ellenállás lesz. Sokszor még olyanokat is lehet olvasni, hogy forradalom, legújabban ugye már ez a dolog is, meg hogy demokratikus módon, úton ezt a hatalmat nem lehet megdönteni, és így tovább. De hát kérdezem én, hogy ha mondjuk nem demokratikus úton döntenék meg ezt a kormányt, akkor milyen társadalmi képlet vagy politikai szerkezet állna elő, és az mennyire tudna stabil maradni egy rövid idő után.
De ha nem tartja valaki demokratikusnak a rendszert, amiben ő ellenzéki, miért vesz benne részt? Miért ül be a parlamentbe? Miért húz fizetést egy nem demokratikus rendszerben?
Hát világos, itt megint az van, amiről már beszéltünk más összefüggésben, hogy mert nem egy darab ellenzék van, mert ha egy darab ellenzék lenne, egy párt, akkor ezt a kérdést azért viszonylag egyszerűen el lehetne dönteni. Mivel most van 6-8, ezért nem értenek egyet abban, hogy tulajdonképpen most az ellenállásnak milyen fokát kell képviselni. Van, aki azt mondja, hogy be se kell ülni a parlamentbe, egy másik azt mondja, hogy be kell ülni a parlamentbe, ott azért még továbbra is részt kell venni a vitákban, stb. Stb. Tehát az ellenzéken belüli megosztottság olyan mértékben, hogy mondjam, lecsökkenti az ellenzéknek a teljesítményét, hogy nem lehet egy közös irányvonalat itt várni vagy kiválasztani.
A társadalmi lét az a Magyarország elemzésében jutott-e előbbre az ellenzék? Mert azt kulcs problémaként szokták emlegetni, hogy az mehet előre a politikában, aki érti, hogy milyen folyamatok vannak a társadalomban.
Hát nézze, ha lehet súlyozni, hogy milyen problémákkal küzd az ellenzék, akkor talán ez az egyik legfontosabb problémája, hogy nem jutott előbbre ebben a tekintetben. Látom azt, hogy már 2014-ben is voltak kezdemények, hogy ezt a társadalmi pszichét, vagy lelkületet, vagy nem tudom micsodát, ami mindig a Fideszhez vonza a választók többségét, ezt megértsék. De a belső torzsalkodások miatt én úgy látom, hogy ez a szemlélet még mindig kisebbségben van az ellenzéken belül. Tehát olyan erős az a koncepció, hogy autokrácia van, hogy ez egy generál magyarázatot ad a kormány teljesítményére. Bizonyos értelemben az ellenzéket megkíméli attól, hogy szembenézzen a saját problémáival. Tehát áthárítja a felelősséget arra, hogy hát hogyha végül is itt autokrácia van, akkor itt semmi sem normális. Akkor itt nem lehet normális munkát végezni, akkor itt nincs értelme a társadalom elemzésének sem, mert a kormány annyira elszívja mindenféle módon a levegőt előlünk, hogy most mi hiába jutnánk bármilyen következtetésre, akkor sem tudnánk semmit csinálni. Tehát egy ilyen kicsikét lefegyverző és egy kicsikét, mondom, nem is, hogy kicsikét, hanem nagyon erősen, hát diszfunkcionális szerepfelfogás ez, aminek persze megvannak az előzményei, mert azért tegyük hozzá, hogy a mai társadalmi ellenállást megelőzte a rendszerellenzékiségnek a fázisa. Tehát, hogyha mondjuk azt kérdezné tőlem, hogy az elmúlt 28 évet én hogyan definiálnám ellenzéki szerepek szempontjából, akkor azt mondanám, hogy van egy világosan kirajzolódó út, elkezdtük kormányellenzékiséggel, amikor az ellenzékek pont azért, mert tudták, hogy 4 év múlva hatalomra kerülnek, akkor nem akarták ők kiélezni annyira a dolgokat, de ez a kormányellenzékiség már a 90-es évek elkezdett átmenni rendszerellenzékiségbe, ezt egyébként a Fidesz kezdi, amikor 94-ben az MSZP visszatér a hatalomba, azért gondoljunk bele, hogy azért az egy elég drámai fejlemény lehetett a Fidesz szempontjából.
89 után, ilyen rövid idő alatt.
Tehát persze, én a 94-et, megmondom őszintén, egy kulcsdátumnak tekintem a magyar demokrácia történetében. Nem nagyon volt ilyen, hogy Kelet-Közép-Európában ilyen arányban visszatért volna az állampárt utódpártja, hogy 54%-ot érjen el, és ráadásul az MSZP definiálta 94 után, hogy ő szeretné befejezni a rendszerváltást. Nagyon lényeges dolog, azt hiszem, hogy a Fidesznek ez a rendszerellenzéki attitűdje egy arra adott válaszként jött, hogy hoppá, az MSZP akarja befejezni, akkor mi értelme volt a rendszerváltásnak, ugye? És akkor jönnek egymás után ezek a rendszerváltó koncepciók 2006-ban, 2010-ben és azóta folyamatosan, aminek a vége már nem is, hogy rendszerváltás, hanem, hogy az előbb beszéltünk, már az ellenállás. Tehát ahelyett, hogy megmaradt volna a dolog abban a mederben, hogy itt egy ilyen normális nyugat-európai mintára minden kormány ellenzéke kormányellenzék, itt az van, hogy egyetlen kormányellenzéke sem kormányellenzék, hanem jobb esetben rendszerellenzék, rosszabb esetben pedig egy ilyen ellenálló furcsa konglomerátum, amelyik persze maga sem tudja, hogy mit is jelent ez az ellenállás.
Befejeződött-e a rendszerváltás? Mert a rendszerváltás befejezését korábban általában egy új alkotmánnyal képzelték el. Most van új alkotmány. Befejeződött a rendszerváltás?
A rendszerváltás kelet-közép-európai értelemben véve, és a Fidesz szempontjából befejeződött, hiszen a Fidesz adott egy új alkotmányt, de ebben, amit én most mondtam, már eleve benne van, megint csak az a bizonytalanság, hogy ha egy párt ad egy új alkotmányt, akkor az ellenfelei nyilván ezt nem fogják elismerni. Nyugat-európai értelemben pedig azt tudom mondani az ön kérdésére, hogy ha mondjuk megnézzük Franciaországnak a példáját a 19. század elejétől, vagy a francia forradalomtól kezdve, akkor az egy 150 éves átalakulási folyamat. Ehhez képest a mi 30 évünk piskóta, amire azt szokták persze itt mondani, vagy biztos a hallgatók is azt mondják, hogy minket nem érdekel a francia dolog, mert miért nem történik itt már végre valami. De a politológusnak pont az a dolga a történészek mellett, hogy ezeket a külső mintákat és történeti folyamatokat is lássa. Hát, hogyha egy Franciaország, amit mi fejlett demokráciának nevezünk, és 150 év alatt rendszerváltások sok-sok rendszerváltáson ment át, császárság, köztársaság, monarchia, ilyen-olyan-olyan dolgok, akkor miért gondolnánk, hogy mi 30 év alatt le tudunk tudni minden feladatot? Mi a feladatok nagy részét nem tudtuk le, egészen egyszerűen azért, mert nem lehet letudni ennyi idő alatt, pont azért, mert kismillió elképzelés feszül egymásnak, és ezeket az elképzeléseket csak egy álegységben lehetne feloldani. Tehát az álegységekre pedig már Bibó István megmondta 1945-ben, hogy úristen, azoknál rosszabb nincs, amikor azt hazudjuk magunknak, hogy konszenzus van, holott nincs. Szerintem a magyar átmenetnek egy rossz, nem mondom, hogy hazugsága, mert talán ez túlzás lenne, de egy rossz iránya volt, hogy túlságosan hamar gondoltuk azt, hogy mi megegyeztünk dolgokban, holott nem egyeztünk meg, mert nem lehet megegyezni, már csak azért sem, mert a körülöttünk lévő világ is meglehetősen gyorsan változik. Tehát ne úgy képzeljük a magyar demokráciát, hogy mi vagyunk egy elszigetelt térben, és mindenkitől függetlenül szépen mi elindulunk, és akkor ettől kezdve már csak tulajdonképpen egy kis csiszolás, kis ráspolyozás, reszelés kell, és kész. Ez nem így van.
Megalakult az új kormány. Iránya változatlan-e a korábbiakhoz képest. Azt szokták mondani, hogy ez már korszak.
Én azt gondolnám, hogy az iránya részben már a legelején tettünk erről említést, hogy van egy belpolitikai, meg egy külpolitikai vetülete a dolognak. Azt hiszem, hogy talán a külpolitikai vetület, szóval mind a kettőben a folyamatosság, a folytonosság a lényeg. Tehát ők szerintem, mármint a kormány úgy gondolja, hogy mivel a választók kétharmaddal felhatalmazzák őket, tehát ők jól csinálják a dolgukat, ugyanakkor viszont volt már ilyen 2014 után is, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy most akkor megpróbálunk azért nyitni a nem ránk szavazók felé is, és megpróbálunk mindenki kormánya lenni. Ez nem sikerült 2014 után, és 2018 után sem fog sikerülni, aminek szerintem az a magyarázata, hogy itt már világképek állnak egymással szemben. Tehát az elmúlt 30 évnek az egyik legnagyobb tanulsága számomra az az, hogy vannak dolgok, amiket úgy látszik ilyen rövid idő alatt nem lehet egyeztetni. Tehát például nem lehet azt egyeztetni, hogy én a nemzeti szuverenitásra helyezem a hangsúlyt a politikámban, a szuverén állam megvédésére, vagy pedig mondjuk egy ilyen föderális típusú európai fejlődést képzelek el. Hol lehet ebben kompromisszumot kitalálni? Ugye? Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy a kormány még határozottabb lett ahhoz képest, mint ami 2014 és 2018 között volt. És hadd mondjak még valamit erre, nem mondhatok? Ez pedig a következő, hogy én úgy látom, hogy például az Európai Unióhoz való viszonynak van két korszaka. Nagyon leegyszerűsítve. Az egyik korszaka az, amikor ugye nem voltunk még tagjai az Európai Uniónak 2004 előtt. 2004 előtt egy nagyon egyszerűnek tűnő mechanizmus működött itt. Az Európai Unió megfogalmaz követelményeket, 1990-es évek végén koppenhágai pontok, szerintem hallgató erre nem nagyon hiszem, hogy emlékszik. De aki ezeket megnézi, az mit lát? Megmondják az Európai Unióban, gyerekek, mit kell teljesítenetek ahhoz, hogy ti tagjai legyetek az Európai Uniónak. 2004 után, amikor tagjai lettünk az Európai Uniónak, akkor pedig szintén még vannak ilyen követelmények, de már mint tag Magyarország azért nyilvánvalóan másképp viszonyul a dologhoz. És 2010 után a Fidesz korszakban meg teljesen egyértelmű, hogy ezt a hierarchikus dolgot, hogy ti megmondjátok, mit kell csinálni, mi meg teljesítjük, ez a kormány, ez, hogy úgy mondjam, teljes egészében elutasítja. És még egyet hozzáteszek, ami szerintem a Fidesz szempontjából pokoli fontos. A Fidesznél őszintén párt ebben a tekintetben nincs. Mert megint csak azt mondom, hogy a politológus programokat is olvas. 1996-ban a Fidesz a Polgári Magyarországért című programjában lényegben ugyanazokat mondja, mint 2018-ban. Tehát nem az van, hogy 2010 után ők megbudjantak, megőrültek és kivezetik, hanem Magyarországot Európából, hanem 1996-ban ők pontosan leírták, hogy ők szeretnék megváltoztatni az Európai Uniót is, vagy legalábbis befolyást gyakorolni rá. Mert úgy érzik, és például olyanok most, hogy az ENSZ paktumból kiléptünk, ez is nagyon érdekes, azt mondják, hogy az ENSZ szerepét is újra kell gondolni, és az ENSZ-et meg kell reformálni. Mondják 96-ban. Na most, én tehát azt mondom, hogy aki akarja, az ezeket végigkövetheti, és láthatja, hogy a Fidesz ebből a szempontból egy meglehetősen következetes állásponton van most, hogy ez jó vagy rossz Magyarországnak, az egy totál más kérdés.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.